Kutató, egyetemi oktató és akadémikus. Rusztistaként foglalkozott a magyar szókészlettel és alaktannal, de a költői nyelvvel is. Érdekelte a pedagógia, ráadásul őt tartják a számítógépes nyelvészet úttörőjének. A 91 éve szeptember 19-én született Papp Ferenc személyiségéhez csak egy adalék, hogy az általa szervezett konferenciákon nem az elnöki pulpitusra ült, hanem a nézők közé, és onnan jelezte, ha egy előadó kiszabott ideje lejárt, megrázta a Japánból hozott csengőjét. Ő az akadémiai nagyszótár egyik elindítója is, aki anno a munkálatokhoz meginvitálta vendégemet, aki szintén összeköti a nyelvészetet és az informatikát, vagyis Prószéki Gábort, a Nyelvtudományi Kutatóközpont mostani főigazgatóját. Ő maga írja le, talán egy kicsit ironikusan, hogy az égvilágon semmi nem szüremlett át eredményeinkből a hazai hagyományos magyar nyelvészeti oktatásba. Hát itt ül az élő cáfolat velem szemben, de hát nyilván nem véletlenül fogalmazódott meg azért Papp Ferencben ez a mondat.
Hát Magyarországon a nyelvészetnek van egy hagyományos oktatási vonala, és van egy úgynevezett modernebb irány. Na most az sok mindent átvett Papp Ferenc munkássága. Úgy gondolom, hogy ebben az idézetben ő azt sajnálja, elképzelhető, hogy azért ez kicsit túlzás volt, hogy a munkásságának a matematikai, számítógépesebb olvasata az kevesebbhez jutott el mondjuk a hagyományos magyar nyelvi képzésben.
Viszont nyilván az az üzenet, amit ő a munkásságával letett, eljutott önhöz, hiszen ön is tulajdonképpen a számítógép és a nyelvészet, ha úgy tetszik, határmezsén mozog.
Mozgok egy ideje, és hát ez nem volt nehéz eljutni, mert ugye amikor én ezt az egészet elkezdtem, múlt század második felére kell visszamenni, tehát még egyetemre jártam. Hamar föltérképeztem, mint informatikus, hogy nyelvészetből kicsinált valamit, és hát Papp Ferenc neve előjött, de hát én őt személyesen nem ismertem, én itt Budapesten jártam az ELTÉ-re, ő pedig Debrecenben volt. Nem is vagyok tanítványa, viszont hála Isten, amikor egyszer Budapestre került, ez is 85-ben volt talán. Hát attól kezdve viszont olyan személyes kapcsolatba kerültünk, és annyiszor jártam nála, hogy egyfajta tanáromnak is tekinthetem így.
Amikor ő egyáltalán elkezdett azzal az ötlettel foglalkozni, hogy matematikai alapon közelítsük meg a nyelvészetet, hát akkor még a számítógép nagyon-nagyon finoman szóval gyerekcipőben járt. 60-as évek...
Hát szobányi gépek voltak, de mondjuk azért Papp Ferenc igazi nyelvész volt. Ő nem volt matematikus, nem volt számítógépes. Ő nyelvész volt, szlavista, oroszok. Viszont a szovjet nyelvészetnek volt egy matematikai iránya. Tehát a matematikai lingvisztika, ez egy olyan fogalom volt, aminek a párja, mondjuk a Atlanti-óceán túloldala, inkább a számítógépes nyelvészetnek az az oka, hogy kevesebb gép jutott el Szovjetunióban Magyarországra, hogy készült, vagy ami eljutott, azt nem volt illendő bevallani. Tehát inkább a matematikai vonalat hangsúlyozták, ahol a gondolkodás ugyanaz, de nem kell hozzá gép. És az orosz-szovjet irány ezt nyomta, ha lehet ezt mondani. És Papp Ferenc nyilván itt vette fel ezeket a nagyon érdekes kísérletekkel kapcsolatot, illetve hát a kutatókkal, és került bele ebbe az irányba, nem matematikusként, de nyitott emberként.
Ő maga írja ezt, hogy nagyon szeretem a nyílt, mindent örömmel befogadó nyelvtudományt, és nagyon nem szeretem azt, hogyha valamilyen tabuk vannak a tudomány előtt.
Ő egy örök ifjú volt, tehát nagyon tudott mosolyogni és örülni, és minden érdekes újra nyitottnak lenni, és hogy mondjam, nagyon vérmesen tudott reagálni a fölháborító helyzetre, soha nem durván, de nagy lélekkel. Tehát olyan, mondhatnám inkább, hogy kicsit mediterrán alkat volt, és ez minden jó értelemben. Ezért is valószínűleg könnyen megértettük egymást, mert nekem is néha vannak olyan helyzetek, amikor úgy érzem, hogy na hát ez nem történhet meg, viszont nagyon tudok örülni jó eredményeknek, és ezt kölcsönösen tudtuk. Hát én akkor, mint kezdő számítógépes nyelvész, ő pedig, aki már sok mindenben tapasztalatot szerzett, de azért idős korában mégis néhány dologból kimaradni látszó számítógépes nyelvész, aki éppen a én és mások hasonló helyzetben levők segítségével került, ha nem is vissza, de egy állandóan nyüzsgő állapotban, hiszen a betegsége már nem engedte a vége felé a lakást elhagyni, viszont mi jártunk hozzá, vittünk neki eszközöket, persze akkor nem Szabványi volt a számítógép, de neki is volt PC-je, és a saját kutatásait így végezte.
Mennyiben több ez, mint egyszerű nyelvstatisztika, mint hogy kigyűjteni a szótárból a számítógép segítségével a hasonló alakú, stb. Dolgokat?
Ugye azért, amikor indult a dolog, akkor ez is nagy szám volt. Tehát a 60-as években, hát igen, minden lyukkártyán volt, és egy lyukkártyát úgy találtak ki, hogy ugye az a 80 oszlop, aki emlékszik, ugye ilyenek voltak. Ez 80 szempont, tehát valahogy ráírták a szónak a betűs alakját, karakteres alakját, és akkor mindenféle kódokat raktak a 17-18-80-as mezőbe, és Papp Ferenc ilyeneket rakott be, tehát a statisztikája nem pusztán a megszámolásról szólt, hanem olyanfajta hozzáadott értéket készített egy adatbázisba, jelesül ugye a sokak által szóvégmutató szótárnak hívott dolog, amit ő debreceni tezaurusznak hívott, hiszen a szó állománya, tőlük az értelmező szótár szavéból állt, kiegészült sok-sok olyan kóddal, amit ő adott hozzá. Tehát ugye akkor még nem volt korpusznyelvészet, tehát a szövegeket számítógéppel nagy mennyiségben nem tudták feldolgozni, kézzel vitték be a szavakhoz az egyes ismérveket, és utána ezeken csinált statisztikát. Ha nem vitt volna be semmit, akkor buta statisztikát csinált volna. Ha egy rakás okosságot bevitt mind az 58 ezer tételhez, akkor már olyan kimutatásokat is tudott, amit mások azért nem, mert azok nem vették a fáradtságot, hogy beírják.
És hát ugye a szóvégmutató szótár annyiban is újdonság volt, hogy hát a fordított betű sorrend alapján rendezte. Lehet, hogy egy kicsit még furcsának is nézték őt.
Igen, hát ez nyilván gyenge költőknek nagyszerű lehetőség rímek megtalálására, hogy ugye a szó vége szerint van rendezve minden, tehát ha valamit keresek, akkor a hasonló végződések vannak egy helyen, és a kifordított szót nem mindig olvassuk el, tehát a szóvégmutató ABC-be valóban a vége felől van rendezve, de az eredeti szó van kiírva, tehát a végén még olyan van, hogy ajakrúzs, de azt visszafele olvassuk, akkor zsúrkaja, még így is értelmes. És ugye ezek a szavak végül is nem azért kerültek ilyen sorrendbe, hogy gyengécske vagy közepes költeményeket írjon vele valaki, hanem mert a szavaink vége árulkodik a viselkedésükről, ez egy olyan nyelv, hogy bizonyos értelemben a hangrend is meglátszik, néha nem a legvégén, ugye, hanem az egészben. És a ragoknak a miben léte, hogy melyik és hogy kerül oda, az nagyon is függ attól, és a hasonlóak, tehát nyilván a nyöre végződők, tehát az nyilván, hogyha egy főnévszerű dolog, akkor a valvel az ugye NNY-nal fog íródni, mert tehát a valvel ott hasonul. De ha előtte már ány van, vagy ény, akkor az egyik az mély, a másik egy magas, és persze a mány, meg a mény, ez a vány, meg a vényképzők, azért nem teljesen egyformák, ingovány, alkotmány, van különbség bennük, de azért a végük nagyon hasonló, és ebből a szempontból a ragozásnál ők egyformák. Tehát a szóvégmutatónak egyfajta ilyen szóalaktani fontossága volt, az atergó szótár, ahogy ezt hivatalosan hívják, hát az létezett más nyelvre is, de mondjuk az angolban egy ilyet csinálni, kevesebb ilyen típusú információ jöhet hozzá, hiszen ott a szavak végén, hát jó esetben egy S vagy egy D előfordul, de igazán a toldalékolás az nem jellemző az angolra. A magyarra nagyon, és akkor ő ezekkel csinált statisztikákat, és vett észre olyan törvényszerűségeket, amit aztán egy komoly műben a akadémiai székfoglalásban meg is valósított. Ez az értelmező szótárnak, a nagy hétkötetesnek a szóanyaga, kiegészítve sok-sok Papp Ferencféle kóddal, amit Debrecenben akkori egyetemisták, kollégák gépeltek be. Sok kimutatásnak volt az alapja, de aztán Papp Ferenc ezzel a munkával már nem foglalkozott. Atergó szótár, azt hiszem, 69-ben jelent meg, ez az ominózus Magyar főnév paradigmatikus rendszere című könyve, meg 75-ben. Én pedig hát a 70-es évek második felébe jártam egyetemre, és a vége felé szólt egy kedves évfolyamtársam, édesapja, aki a műegyetemen dolgozott, hogy ugyan már nem jönnék át, mert talált valami olyat, ami engem biztos érdekel, mert hallotta a fiától, hogy nyelvészettel foglalkozom, ugye még TTK programtervező matematikusként mentem oda, és mondta, hogy a közgáz épületében ott van ennek a szótárnak a teljes lyukkártya anyaga, és akkor én oda mentem nagy lelkesen, rögtön, mi egyetemről állt a túloldalra, ugye aki tudja, egy ilyen dobozban 2000 lyukkártya volt, hát itt egy olyan 35-40 doboz volt, és ott dobozok ilyen ülőhelyként szolgáltak, azon ültek ott a diákok, nem tudták, hogy min ülnek, akkor én mindenkitől elnézést kérve gyorsan fölkeltettem, megnéztem, és akkor ijedtem be, gyorsan fogtam egy taxit, és lehordtam az összeset, hogy ez egy óriási érték, és rohantam, ahova tudtam, ez konkrétan a Staki volt, az Akadémiai Számítástechnika és Automatizálási Kutatóintézete, mert hogy ott volt kapcsolatom, és ott a Kornai András, aki szintén matematikai és számítógépes nyelvész lett, már akkor is az volt, ő ott dolgozott, és hogy biztos fogja érdekelni, hogy mentsük meg ezeket a lyukkártyákat. És ami nagyon érdekes, hogy ez ugye a 60-as évek második felébe gépelődött, mi meg már a 80-as elején vagyunk, és ott 10 évig kallódott, és a 85-90%-a teljesen jól túlvészelte, tehát ugye be kellett vinni megfelelő páratartalmat, tudom, a helyiség hőmérséklet, és megnézni, hogy szétválnak-e a kártyák, és ezek a mechanikus eszközök tudják-e kezelni. Újra gépeltük, ami hiányzott, és előállt ez az adatbázis, amiből a szótár készült, aminek alapján a fél év paradigmatikus rendszerekönyv készült, és ez ott volt eredetiben, és akkor hát óriási örömömre, akkor már volt lehetőség arra, az KGST legjobb gépe volt a Stakiban, az a hatalmas gépen, hogy lementsük az egészet flopira, ugye az volt a hordozó, nem volt pendrive, meg ilyenek, és akkor sok flopira lementettük, és ezzel én elmentem Pap Ferenchez, és nagyon sok év után azt mondtam, hogy itt van, azt se tudta, hogy ez mi, és mondtam, hogy amit ő egyszer ott hagyott, hogy már nem kell, azt újra lehet használni, és most már PC-ken dolgozhatunk vele, rettentő boldog volt.
A költői nyelv stílusát, meg a szépségét ilyen módon is meg lehet közelíteni. És az is érdekes, hogy Pap Ferenc fordítás gyakorlattal is foglalkozott, és olyan gondolatokat is leírt, hogy az emberi gondolkodás valahol egészen mélyen egyforma, ennek alapján értik meg egymást a különféle nemzetiségű emberek. A termelési társadalmi gyakorlat minden szintjén, hát ez még a szocializmusból
ez a fordulat. Hát azt talán nem mondanám, hogy polisztor volt, de az biztos, hogy nagyon széles érdeklődése volt, és édesapján geológus volt, tehát nagyon sok irányból kapott érdeklődést, és nagyon sok mindenről lehetett vele beszélgetni. Itt azért ez a fonémastatisztikára egy fél mondatot vissza, hogy ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a betűket megszámolták, mert a fonéma, most nem fogok kis előadást tartani, de az nem a betű. Annak alapján mi magyarok valahogy azt szeretjük hinni, hogy a mi hangzó nyelvünk elég jól leképeződik a helyesírás által előír formákra, de azért nem
úgy
pontosan.
Írjuk, ahogy mondjuk
ez egy elv, ami nem igaz, de azért úgy sokkal közelebb van mondjuk az angol esetében.
Hogy
a franciánál ugye kb. 700 év van a kimondott meg a leírt között, hiszen azóta nem megy arrébb az ortográfia. Hát szóval a magyar azért az ilyen, de azért nem a betűket számolják meg, hanem azokat a fonémákat, amik olykor különböző betűkkel vannak leírva, azért ezek nagyon lényegesek, hogyha talán nem tudom, hallgató, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, hogyha én egy olyan betűt veszek, ami mindenki számára egyértelmű, hogy ne, az N betű, hát a néniben kétszer is mondok nőt, itt mindenki hallja, hogy miről van szó.
De azt mondom, hogy nénye.
Akkor már nyöt hallok, ha azt mondom, hogy honvéd, akkor egy nöt mondtam, ha azt mondom, hogy angol, akkor egy n. Tehát az N betű és a megszólaló hang közötti kapcsolat, hogy igen, ez a fonematikus írás, hogy bizony minden alkalommal N-t írunk, mert mi tudjuk, hogy az ennek van ehhez köze, de szóval nem mindig egyértelmű, nyilván a 60-as évek, 70-es évek elejének a lehetőségei ezekkel a megszámolásokkal foglalkoztak, ami megszámolásokból aztán olyan következtetést is vontak le, ami talán meglepő volt akkor, ugye voltak olyan törvények, sőt volt, amit korábban vettek észre, nem Pap Ferenc, hogy hát bizonyos megfeleltetések a nyelvekben, az írott alatt hangzó alak, meg rengeteg minden, az ilyen statisztika alapon zajlik, és a statisztika igazi matematikai felhasználása az jóval később kezdődött, amikor nagy mennyiségű adattal lehetett olyat csinálni, amit nem lehetett kézzelfoghatóan megfogni egy-kettőnél. De itt, mivel kevés adatunk volt, hát itt számoltunk.
Hát jó, hát egy olyan nyelvésznő, mint Pap Ferenc, akinek a kedvenc tudósa Lomonoszov, elvárható, hogy legyen egy ilyen természettudományos beállítódottsága. Nem beszélve arról, hogy például olyan emberekről is írt, mint a magyar protestáns teológus, filozófus, nyelvész Kalmár György.
Tehát tényleg minden érdekelt, és ezért volt élmény vele lenni, mert mindenről sok minden eszébe jutott. Te tudod, hallottad, azt ismerted, szóval rögtön így elkalandoztuk, úgy valószínűleg évszázadokkal ezelőtt egy ilyen professzor az így maga köré gyűjtötte a diákjait, hallgatóit, és így mesélt arról, amit ő tud. És mivel, mint mondom, már nem tanított, és a saját lakásán fogadott, és hát szeretettel jártam oda, és hát aztán, amikor sajnos ő hát 20 éve meghalt, akkor az a tisztesség jutott nekem, hogy erre a házra felkerült egy emléktábla, mint a számítógépes nyelvészet úttörőjének az emléktáblája, és akkor azt egy adott napon én avathattam föl, és ez nekem nagy örömet jelentett, mert így valahogy úgy éreztem, hogy ez a minimum, amit ad az ember, pláne, hogy ez egy ilyen panelház, tehát nem azok a régi házak, amin egy ilyen szép tábla van, ezek nem tipikusan szoktak ilyen táblákat hordani az oldalukon, de ez mai napig is ott van a Gogol utcában.